Vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak, akik úgy gondolják, kutya kötelességük beszélni róla. Mi a helyzet ma az állatvédelem területén? Foggal és örömmel a Civil Rádió állatbarát műsora. Várja Önöket a műsorvezető Tímár Andrea. A mai műsorban pedig van egy vendégünk, Koronya Roland, aki az Akadémia Erba, vagy majd még ennél is pontosabban ő fogja mondani, alapítója, vezetője, hogy mindenki számára érthető legyen a Gyógynövény Akadémia, gyógynövényekkel foglalkozó akadémia alapítója. És hogy miért ő és miért ebben a műsorban, az pedig, annak pedig az az oka, hogy úgy figyeltem föl rátok, ezt említettem is neked az interneten, hogy van a kurzusaitok, a receptjeitek, a tudnivalókon kívül egy olyan speciális vonala is az akadémiának, ami állatokkal foglalkozik, pontosabban gyógynövényekkel állatok számára. Na de erről konkrétan a műsor utolsó harmadában lesz szó. Eladdig kezdjük azzal, Roland, hogy ha megengeded, egy picit személyeskedünk, szóval, hogy ki vagy te? Hogy kerültél a gyógynövények közelébe? Hogy született meg az akadémia? Kérlek szépen, mondj egy pár szót magadról.
Hát először is üdvözlöm a hallgatókat. Ez az egész úgy történt, hogy én nekem ugye van egy biológus diplomám, amivel aztán, tehát ez egy 5 éves sztori, ugye, 3 év alapképzés és 2 év mesterképzés, és amikor a mesterképzés alatt jöttem rá arra, hogy nem feltétlen egy laborban lesz az én helyem, mert ugye ez 80%-ban abba az irányba viszi az embereket. Meg ugye van a terepmunka, amiből meg nem lehet megélni még 2 mellékállással sem, ha csak nincs egy National Geographic kamera az ember mögött. Tehát gondolkodtam azon, hogy vajon mit lehetne, merre lehetne elindulni. Aztán akkor nagyon érdekes, hogy az emberi fiziológia, az emberi test, ugye engem kifejezetten a botanika mellett akkor éppen az érdekelt, úgyhogy elvégeztem egy boncmester, akkor még OK és képzés, és 5 évig dolgoztam Budapesten az Igazságügyi Intézetbe.
Ezeket még mind nem is mondta a telefonon. Nem. Úristen, inkább beszéljünk erről. Na jó, igen,
folytasd. Nem, tehát ott dolgoztam 5 éven keresztül, ugye, hát én leginkább boncoltam is, de nem boncmesterként dolgoztam ott, egy egyszerű ügyintézőként, de hát ugye mondták nekem még az elején, hogy ha bekerülök a rendszerbe, majd könnyebb lesz elhelyezkedni, hát sohasem jutottam tovább az irodánál.
De boncmester, de azt mondod, a terepmunka az nem annyira feküdt volna, de az, hogy egy pincében, neonfénynél...
Igen, mert gondoltam, hogy az más... Vagy megfizetik, ugye ezt lehetett hallani, hogy jól lehet keresni, de sajnos ez is, hát
rumor,
nem, sajnos legyka. nem, igen, egy nagyon alapkeresete volt az embernek, de ugye érdekelt meg, hát az Igazságügyi Intézet itt ugye olyan esetek voltak, ami az úgy mondja a magyar jogrend, hogy rendkívüli halál, ami nem természetes eredetet, ha valaki nem betegségben hal meg, ugye úgymond munkaidőn kívül boncolhattam is, hogy azért gyakoroljam a boncmesteri hivatást, hát ugyanúgy, tehát hivatalosan egy igazsággyógyász szakértő mellett, ja. Csak ugye gyakorlásként, hát nyilván az egyszerűbb eseteket, amihez nem kellett akkora gyakorlat, de hát végül is egy irodában dolgoztam, ugye a hozzátartozókat én fogadtam, nekem kellett beszélnem velük a kisebb-nagyobb, hát általában nagyon-nagyobb problémáikról, és ezt csináltam én konkrétan 5 éven keresztül. Voltam 1 évig bonctermi fotós is, mert az öreg fotós bácsi, aki évtizedeken keresztül fotós volt ott, elment, visszavonult 80 év felett, úgyhogy akkor boncolásokat fotóztam reggeltől estig, mondhatni. Yeah. Na és akkor ebből 5 év után, hát sok lett nekem, főleg így a mentális, pszichés része, és akkor gondoltam, hogy
az?
Valami, hát aha. Tud, igen. Maga a boncolás része nem, inkább az, mikor a hozzátartozókkal kommunikál az ember. Ugye akkor nem nagyon lehet elvonatkoztatni, attól, hogy az élő személy volt. Boncolás során azért az ember el tud vonatkoztatni a dolgoktól, de mikor egy hozzátartozóval beszél az ember, akkor sokkal nehezebb, úgyhogy, úgyhogy meg ugye akkor volt a Covid, 21-22-ben a Covid mindhárom hullámjában ott voltam a frontvonalon. Tehát elfáradtam fizikálisan és pszichésen is, és akkor úgy döntöttem, hogy váltok. Akkor jött a marketing, sales, kis business development, úgy hívják ezt, szabadúszóként dolgoztam, marketingesként is, főleg amerikai cégeknek, és akkor dolgoztam több cégnél marketingesként itt, Magyarország, Budapesten, konkrétan 2-3 cégnél, és akkor végül úgy jött, hogy hát én ezt másoknak tudom csinálni, akkor végül magamnak is. És ugye hát akkor is jöttek a gyógynövények. Valahogy, nem is tudom, valahogy találkoztam a gyógynövényekkel, és már régóta a fejemben volt, úgyhogy egy 4-5-6 könyvet elolvastam ugye ezzel kapcsolatban, amik szimpatikusak voltak. Nagyon megtetszett egy bizonyos keretrendszer, amit ugye hát nyugati füvészek, ez a Western Herbalism-nek hívnak a szakirodalomban, nyugati füvészetnek nevezem, hát ugye szó szerinti fordításban.
Whatever it means, mit jelent különben?
Ez azt jelenti, azt mondom pontosan, hogy ugye, hát ugye vannak a keleti keretrendszerek, gyógyító, tradicionális gyógyító keretrendszerek, az Ayurveda, TCM, Traditional Chinese Medicine, aztán hagyományos kínai orvoslás, magyarul mondva. És van ez a, hát ez a nyugati füvészet, ez leginkább volt az Egyesült Államokban, akkor még nem voltak Egyesült Államok, az amerikai, észak-amerikai földrészen, fiziomedikalista nevű irányvonal.
Ez az indiánokból hozta a tudást?
Hát itt már voltak bevándorlók is, vagy telepesek, ugye Amerikában, és akkor több orvoslás alapul, több ilyen keretrendszert ott, ugye az indián, meg hozták Európából az ő gondolkodásukat, és akkor ebből alakult ki többek közt, vagy sok minden mellett ez a fiziomedikalista irányvonal, és ott ők egy ilyen energetikai rendszer alapján dolgoznak, hogy ugye igazából az emberi test is egy ökoszisztéma, akár a természet körülöttünk, és ugye az energiákkal működnek, ugye ami a nedvesség, a hőmérséklet és a tónus, tehát hideg, meleg, száraz, nedves, és akkor ugye a tónus az a laza vagy feszült, és akkor ezekre építik az egész gyógyítást, hogyha mondjuk egy szövet, mert itt ehhez tartozik egy szöveti állapotmodell is, most röviden, tömören, ami arról szól, hogy lehet egy szövet mondjuk kihűlt, hűvös, hideg, energetikailag meleg, lehet nedves, száraz, itt mondjuk a kőgésre a legszemléletesebb példa, hogy száraz a kőgése, nedves a kőgése. Ugye ezt mind alá lehet támasztani ezeket a dolgokat, most már a modern tudomány által is, tehát a biológia, a molekulák, a szertest működése, tehát ezáltal alá lehet támasztani a modern tudomány által is, de ugye ezt az energetikai rendszert ezt azokban az időkben alakították ki, amikor hát valamivel szerették volna az emberek jellemezni akár a növényeket, amik gyógyítanak, hiszen akkor nem voltak gyógyszerek, akkor a növények voltak, amikkel gyógyították magukat az emberek, illetve a testet is szerették volna valahogy úgy jellemezni, kategóriákba sorolni, hogy mégis könnyebb legyen kiválasztani, illetve megtanítani azt, hogy mi mit csinál, illetve mit mikor érdemes használni. Tehát így nagyon röviden, ezt nevezem én nyugati füvészetnek, ezt a fiziomedikalista, mondjuk úgy szöveti állapot és energetika rendszer.
És ez áll a legközelebb, igen. És akkor utána ez így megtetszett?
Ez megtetszett nagyon, és akkor elkezdtem utána nézni Magyarországon, milyen jellegű kurzusok van, mert elvégeztem egy ilyen kurzust, egy amerikai kurzust, az is nagyon megtetszett, hogy fel van építve, meg minden körülötte, és akkor azon elkezdtem gondolkodni, hogy Magyarországon van-e ilyen. És a legtöbb kurzus Magyarországon úgy van, volt, nem tudom, most is azért nézegetem őket, tehát úgy vannak felépítve, hogy egyébként személyesen megjelenős, általában a legtöbb kurzus ugye ad valamilyen tanúsítványt, valamilyen oklevelet, tehát hivatalosan bejegyzett történet, tehát a mi kurzusaink nem ilyenek egyáltalán, és ez szándékos, és ez miatt az én vállalkozói tevékenységem nem is oktatásnak minősül, hanem webshopnak, ami mondjuk nekem igazából mindegy, sőt, adógyi szempontból még egy jobban is járok, de a lényeg, hogy szándékosan, mert én azt a fajta oktatást a saját tapasztalatom alapján nem annyira szerettem, ami a vizsgákról szólt, ami arról szólt, hogy memorizálj egy adag adatot, aztán majd azt ad vissza valakinek, úgy, ahogy ő szeretné. Tehát valami olyat szerettem volna csinálni, ami a tudásról szól, a gyakorlatról, arról, hogy az emberek tényleg, az emberben megmaradjon az, amit tanul, és akkor jöttek ugye a gyógynövények, és így lett ebből ez az egész.
Egy kérdés, általában számomra nem saját tapasztalat, csak valahogy így elfogadtam, hogy úgy gondolkodunk, hogy amikor valami úgy Amerikából kicsit talán leegyszerűsítve, tehát, hogy ez az én kérdésem, hogy nem találtad felszínesnek, leegyszerűsítőnek ezt a fajta megközelítést és a gyógynövények használatát mondjuk a keleti sok ezer éves tudáshoz képest. Azzal együtt, hogyha belegondolok, hogy mondjuk az indiánok meg a telepesek vitték, tehát nem kell annak feltétlenül felszínesnek lenni, meg leegyszerűsítőnek.
Nem, de... mert ugye ez az egész igazából hát Európából került át oda az amerikai földrészre, és azért Európában ez szintén egy több ezer éves történet, tehát több ezer és történet, több ezer éves múltja van, hiszen ez a görög testfolyadék elméletből indult annó ki, tehát ez is egy azért több ezer éves sztori, csak hát ugye modernizálódott. Mondjuk az ajurvéda meg a kínai orvoslás nem modernizálódott annyira, mint mondjuk ez a nyugati füvészet, de talán azért a nyugati világ az elmúlt 1500 évben sokkal többet is változott, én úgy gondolom, mint a keleti.
Még egy dolog akkor itt hirtelen eszembe jutott, mert van egy sokszor idézett barátnőm, akit egyébként a adás előtt is már behoztam a képbe. Ő nagyon sokat tud, vagy legalábbis hozzám kép, mindig őt kérdezem a gyógynövényekkel kapcsolatosan, és ő azt mondja, hogy ember típusoknak is, tehát, hogy a gyógynövények, vannak az európai embernek szóló gyógynövények, az ázsiai embereknek, ott például a gingó, a non plus ult, mindennek a alfája omegája, ő szerint az európai ember csodaszere az a zsúrló, nyilván megvan az, tehát hogy ez nem jelent problémát, hogy honnan...
Hát ez egyrészt, ugye mindenkinek van egy alkata, ami azt jelenti, hogy itt megint csak bármelyik gyógyászati keretrendszert nézi az ember, a kínai gyógyászatban is mindenkit besorolnak egy alkat típusba, csak ott máshogy hívják, ugye az ajurvédában dosák vannak, három dosa, ami alapján mindenkit besorolnak, hogy melyik dosa az ő fő eleme, és hát a nyugati keretrendszer, ugye ezt, amit beszéltem az energetikát, ilyen energetikai alkatok vannak, hogy valakinek száraz az alkata, valakinek nedves az alkata, és ugye ez fizikai és mentális, pszichés tulajdonságokat is. Ez a telefonom.
A tiéd? Nem.
Tehát ez determinálja azt, hogy egy ember alapvetően...
Szóval azt mondod, hogy nem hogy népcsoportok működik. Meg földrészek hát, szerint,
nyilvánvalóan hanem... népcsoportok és földrészek szerint más-más az ember fiziológiája, ugye az evolúciónak köszönhető, tehát lehet ebben is különbség, illetve az kultúra és az ottani életmódnak köszönhetően is, de az ennek, amit te most felhoztál, az egyik oldala, hogy mindenkinek más az alkata, az azt jelenti, hogy alapvetően attól függetlenül, mondjuk most, ha csak az energetikára visszatérünk, lehet, hogy valakinek száraz az alkata, az azt jelenti, hogy alapvetően ugye a szövetei szárazak, tehát száraz a bőre, töredeznek a körmei, a haja, irritábilisabb, könnyen lesz ideges, vékony, tehát ezek ugye végkísérik az élete során, de őnek is ugyanúgy a különböző szerveinek azért nem feltétlenül lehet száraz, mert mondjuk ugyanúgy lehet egy nedves köhögése, ugyanúgy lehet egy gyulladása, tehát ugye van az alkat, meg a szöveti állapot, ami az egyik, az végkíséri az embert, és nagyon nehéz megváltoztatni, a másik az meg gyakran változik, és a másik fele a kérdésedre a válaszomnak, az pedig az, hogy ugye a kultúrák. Tehát például nem véletlen, hogy a nyugati világban, vagy a modern világban a keserű ízű növények, mint mondjuk a kamilla, vagy mondjuk a komló sokkal népszerűbbek, vagy azok a top legismertebb növények, mert ugye a keserű íz az emésztést segíti. Tehát a keserű hatásnak hívom, hiszen ez egy egész szervrendszerre hatással van maga azok a molekulák, amiknek keserű az ízük. Tehát már a nyelvben csak megérzi a keserű ízt, a receptorok aktiválódnak, az agynak jeleket küld, tehát abban csak aki érzi a keserű ízt, már több emésztőnedv kezd termelődni, már a máj több epét termel. És ugye Európában azért az emberek már egy jó ideje sokat esznek, nehéz ételeket esznek, és ugye ez mert az emésztésük hát nem túl jó. Vagy sok emésztő rendszeri problémával küzdködnek már jó ideje, és ez mert a keserű növények, ugye ezt segítik, nem lehet a sok keserű likőr, a sok gyógyital, ami mind keserű. Még ugye például Indiában, ugye az ajurvédának pedig az úgynevezett erősítő, felépítő, mi ezeket adaptogénnek hívjuk itt nyugaton, de szerintem sokkal jobb kifejezés az erősítő gyógynövények. Ott pedig ezek a top, vagy ők ezeket tartják a legértékesebbnek, mint mondjuk van ez a tulzi nevű, azt mondja, szent bazsalikon magyarul, zasvaganda, mert ugye ezek a legyengült szervezetet, a tápanyaghiányos szervezetet tudják visszaépíteni, felépíteni, és ugye ott pedig inkább az a jellemzőbb, hogy valaki keveset eszik, vagy ilyen tápanyaghiányos állapotban van, mert hát ott meg az ember pont az ellenkezője.
És egyet nem mondtál, hogy mondjuk az éghajlattal, mert hiszen más növények, más gyógynövények teremnek meg Észak-Amerikában, Indiában, vagy Közép-Európában.
Hát ez is nyilvánvalóan egy tényező. Manapság már nem, hiszen ugye a globalizációnak köszönhetően minden gyógynövény már eljut mindenhova. Tehát mi is yerba mate-t iszunk, és társai különböző. Te is szól? Ez a maka. Én nem, csak úgy általánosságban mondom. Tehát, hogy van rá lehetőség. Bejöttek például a ginseng, ugye mennyire népszerű, az is egy Ázsiában. A panax ginseng, ugye, amiről beszélnek, rengeteg ginseng faj van, de ez a legnépszerűbb, a superstar ginseng, az például egy ázsiai növény. Azt
lehet, hogy mégis... Nem, én gingót mondtam, de lehet, hogy a ginseng, vagy az
két... De gingót mondtál, az egy teljesen más növény, de a ginseng például, ami onnan bejött. De nyilvánvalóan a globalizáció előtt azért az is egy nagyon fontos tényező, hogy ott helyben milyen növények nőnek meg, de azért minden éghajlatonnak megvannak a... Tehát minden növény kategóriából azért találni minden éghajlaton. Valahol egyikből több nő, másikból kevesebb, tehát ez azért annyira nem volt beszűkítő tényező.
Rengeteg kérdésem van, de még az első szünet, az első zenénk előtt azt kérlek szépen mondd el, hogy az akadémia, az most már kiderült róla, hogy azt mondod, nem egy oktatás jellegűt, hanem a tudást átadni hasznos mások számára. Azt olvastam, hogy nektek van egy ilyen belülről jövő indítatásotok is, ha igaz, hogy egyszerűen csak a tudást
így van.
Megosztani, szétszórni, igen, illetve az is kiderült, hogy hát a menedzsment oldaláról fogalmaztad meg, tehát egy munkát is kerestél magadnak, egy olyan munkát, amit igen. szeretsz, és amiben meg tudsz élni, és ez valahogy alakul is, hiszen 2023 óta folyamatosan működik az akadémia. Merre, hol működtök, hogyan működtök?
Hát ez egy teljesen online akadémia. Tehát itt mondom nekem, a célom az is volt, hogy nagyon könnyen hozzáférhető legyen, ne legyen időhöz kötve, tehát tényleg az ember lehetőleg, tehát megkönnyítsük az emberek életét ugye azzal, hogy van egy másik lehetőség és a gyógyszertár, a gyógyszereken kívül arra, hogy mondjuk egészséges maradjon. Uh-huh. Itt most megint nem beszélek, soha is beszéltem a gyógyszertári gyógyszerek vagy a modern orvoslás ellen, mert én annak vagyok a híve, hogy a kettő, tehát mindkettőnek megvan a maga helye.
Ez állatos műsor, ez most mindegy is.
Hát az állatoknál is egyébként ugyanez a történet, egyébként ha már itt tartunk, tehát az állatoknál is ugyanúgy megvan a helye a gyógyszereknek, meg a maga helyes ideje, és a gyógynövényeknek is. Tehát ezért sok mindenben összefügg az emberi és az állati gyógyítás is gyógynövényekkel. Tehát mielőtt nagyon elmennék más irányba, ugye tényleg a cél az volt, hogy könnyű legyen mindenkinek az élete, és nyilván azzal is, hogy ezt a tudást átadjuk, meg azzal is, ahogy ő ehhez hozzáfér. Tehát online, telefonról, számítógépről, bárhonnan hozzá tud férni, nincs időhöz kötve, tehát ő, ha egy kurzushoz csatlakozik, akkor attól kezdve az hozzáfér örökösen, nincs, hogy lejár, nincs, hogy eltűnik, tehát azután az övé.
De hogy jutott eszetekbe, és hogy került a látószögetekbe az állat? Tehát, hogy ez szerintem ez specifikus, hogy nálatok van egy ilyen is, hogy az állatoknak vajon mi, és más, igen. és az állatoknak? Hát
ez onnan jutott eszembe, nagyon... Nem érdekes, nagyon egyszerű a sztori, hogy nekem a párom, ő állatkerti gondozó Pécsen, 14 éve,
kell. Igen.
és állatorvosi asszisztens is mellette másodállásban, és hát mikor ő vele összejöttünk, ugye ez körülbelül egy éve, áprilisban történt.
De akkor már megvolt az akadémia.
Hát az akadémia megvolt, csak az állatkurzus nem volt meg, és akkor jutott eszembe, hogy állatok milyen jó téma, állatok gyógynövények, miért ne lehetne egy gyógynövények állatoknak kurzus, hiszen annyit hallani, hogy a világban ugye az ember inkább vesz egy kutyát, ahelyett, hogy gyereket szüljön. Ugye fiatal párok, ezzel kapcsolatban olvastam egy tanulmányt nemrég, hogy inkább háziállatot tartanak, mint hogy gyereket vállaljanak.
Mert... Ez egy jobb ötlet szerintem, mert erre a világra azért...
Igen, ebbe is bele tudnék menni, de inkább nem, más a téma. De a lényeg, hogy tehát innen eszembe jutottak az állatok, és akkor elkezdtem ilyen forrásokat keresni, szerencsére találtam is. És nagyon sokan ugyanezt a keretrendszert használják egyébként állatoknál is, úgyhogy ez nagyon közel állt, és akkor egy kisebb kurzust, egy hónap alatt összeraktam ezzel kapcsolatosan, és akkor azóta egy nagyobb kurzus is elkészült, tehát egy sokkal átfogóbb, sokkal részletesebb, sokkal nagyobb volumenű történet, mint ez a bevezető kis kurzus. De hát így jött, tehát nagyon egyszerű a története ennek.
Még egy kérdés, a pécsi állatkertben azóta, vagy egyáltalán volt módotok kipróbálni a gyógynövényeket?
Hát ő használ gyógynövényeket már az eleje óta. Tehát,
már az eleje minek?
Hát mióta ott dolgozik, tehát régebb óta használ úgy növényeket már, úgymond, tehát nem akkor kezdte, amikor megismerkedett velem, hanem ő most pontosan azt nem tudom hány éve, de hát mesélte, hogy mindig évekkel ezelőtt is, hogy melyik állat problémája, mit használt, mit adott neki, mit nem. Tehát igen, ő használ gyógynövényeket.
Jó, akkor a kurzusokról, az álmokról, receptekről, tanításokról a zene után lesz szó.
Én, mint az egyetem boa konstrektora doktorrá, fogadom önt, bubó, bubó. Ígyónak lábsó, madaraknak fogsor, diktál a beteg, írja a doktor.
Beszél majd az utókor.
A doktor buborról. Dőhög a harcsa, reumás a mókus, nem segíthet rajta, csak a pszichalágos.
Beszél majd az utókor.
A doktor buborról. Füllentett a hüllő, ez a vén bolondos, csak úgy rektor úr ő, ahogyan én arvos.
Beszél majd az utókor.
Kiről?
Doktor Bubóról. Beszél majd az utókor, doktor Bubóról.
Önök a Foggal és Örömmel című állatbarát műsort hallják a Civil Rádióban.
A mai műsorban egy nagyon érdekes fiatalemberrel beszélgettünk, Koronya Rolanddal, aki az Erba Akadémia, Erba, nem tudom pontosan jól már latinosan mondani, tehát gyógynövényekkel foglalkozó tudástár megalapítója, és hogy arról van szó, hogy állatoknak is szerveztetek kurzusokat, hogy miképpen lehet őket gyógynövényekkel kezelni. Csak annyi sok érdekeset mondtál már, tehát a lényeg az, hogy a látókörödbe került ugye a párodnak a látókörében vannak az állatok, és így jött az, hogy az állatokat is gyógynövényekkel. Szerinted a gyógynövények, ugye még mondtál egy ilyet, hogy szerinted azok rövid időszakos használatra vannak, ami alatt, egész furcsa módon te heteket mondtál, hogy hetek alatt lehet eredményeket elérni. Erről beszélnénk egy picit, hogy szerinted, ugye az szokott lenni a gyógynövényekkel kapcsolatban általam tapasztalt felvetés, hogy ha baj van, akkor érted, azt olyan hosszan kéne szedni, meg inni, hogy persze van hatása, csak az ember már nem ér rá, hogy a köhögését hársfa virággal elmulassza, hanem bekap egy ACC-t. Szóval, hogy...
Ez a probléma a mai világban, ezért van a sok krónikus betegség. Ugye az egy nagyon fontos dolog ez az egész gyógyít az egészséggel kapcsolatban, hogy ugye el kell különíteni a krónikus problémákat, amik hosszú ideig fennállnak, és ugye az emberek, a problémáink 98%-a krónikus, és vannak a komoly akut problémák, most lehet kisebb akut probléma is, de most itt a komoly akut problémákra gondolok, amik sürgőségi beavatkozást igényelnek, tehát egy tüdőgyulladás, egy vérmérgezés, egy politrauma, tehát mondjuk egy sokkos állapot egy baleset után, tehát amikor a gyógynövények nem segítenek, tehát ez egyszerűen nem. És ezért nagyon jó, hogy fejlődött a technológia, fejlődött a tudomány, fejlődött az orvoslás, mert még az altatás, meg az erős fájdalomcsillapítók, az erős antibiotikumok, ezek életeket mentenek manapság. De ugye ez hála égnek, a problémáink nagyon-nagyon kis része az életünkben, a problémáink nagy része pedig nem igényel sürgőségi beavatkozást, de mi mégis sürgőségen beavatkozunk, tehát mondjuk fáj a fejünk, akkor fáj a feje valakinek, így mondom, mert én nem, de egyből bekap egy valamilyen nem szteroid típusú gyulladáscsökkentőt, amit vény nélkül lehet kapni, aranyere van valakinek, egyből bekap egy egész doboz érerősítő gyógyszert, vagy kenegeti kenőccsel, amíg nem fog elmúlani a kiváltó oka ezeknek a problémáknak, de legalább a tünetek megszűnnek, és akkor újra előjönnek, újra veszi a gyógyszert, a mellékhatásokról nem is beszélve. A gyógynövények pedig ugye azért itt jönnek képbe az ilyen krónikus problémáknál, most mondok nagyon merész dolgokat, magas vérnyomás, magas vércukorszint, most nem a már a komoly cukorbetegség, amit inzulinozni kell, tehát ez nagyon kritikus történet, de még kialakulóban lévő mondjuk csak magas vércukorszint, de még nem cukorbetegség, vagy akár magas koleszterin szint, vagy tehát akármilyen ekcémák, amik folyamatosan visszajönnek.
Allergia.
Egy allergia, igen, ahogy mondod. Tehát ezek mind olyan problémák, amiket nem biztos, hogy feltétlenül gyógyszerrel kell kezelni. Én a lázat is ide sorolom, vagy akármilyen gyulladásokat, vagy a fájú ízületeket, tehát az nagyon jó, hogy vannak gyógyszerek, amik elmulasztják, és tényleg azok azonnalhatnak, megszűnik a kellemetlenség, de nem biztos, hogy az, ami hosszútávon jót teszünk a szervezetünknek. Uh-huh. A gyógynövényekkel pedig, tehát nem úgy működnek a gyógynövények, mint a gyógyszertári gyógyszerek, amit nagyon-nagyon sokan úgy próbálják használni őket, mint a gyógyszertári gyógyszerek, de ez a mire jó, ez a melyik növény mire jó szemlélet, ez hát így nem működnek a gyógynövények, és ezért nem? Gondolják a nem. Tehát azt sokkal részletesebben meg kell állapítani azt, hogy mi az ember problémája. Ugye erre vannak ezek a keretrendszerek, amikről beszéltünk uh-huh. az adás elején.
Meleg, hideg, száraz,
nedves, így van, tehát az energetika feszer. Is, hogy ezt egyrészt meg kell tudni határozni, hogy éppen honnan indul. Tehát miért fáj mondjuk az én könyököm? Ez egy gyulladás, ez egy sérülés, miért van bedagadva? Nem tudom, vagy mondjuk egy egyszerűbb, hogy miért köhögök én most. Ugye valószínűleg azért valami irritálja a torkomat, vagy valami megfertőzött, de oké, valami megfertőzött, az egy dolog, a köhögés ugye egy tünet, ami egyébként a testnek egy intelligens reakciója arra, hogy eltüntesse a problémát, tehát egy tisztító dolog, hogy a legtöbb megint köhögés csepp, a gyógyszer mit csinál, a köhögési reflexet elnyomja, innentől kezdve nem köhögünk, de a probléma ott marad, uh-huh. tehát ez mondjuk egy 4-5 napos probléma, bocsánat, egy 3-7-es problémát. A gyógynövények pedig inkább a test, hogy azt szoktam mondani, hogy a vitális energiával dolgoznak. Nem egy ezoterikus dolog, de mégis így lehetne legjobban összefogni, hogy a vitális energiával, nem az ellen dolgoznak. Mondjuk egy lázcsillapító is elnyomja a lázat. Ugye az a test pedig azt szeretné, hogy az a láz működjön, mert konkrétan meg akarja főzni bennünk a betolakodókat, amik a mi bajunkat okozzák, vagy nagyobb bajt okoznának. Ugye ezt a gyógyszerek elnyomják megint, ezt a lázas állapotot több nappal meghosszabbítják, a gyógynövények pedig segítenek ezen az állapotban. Tehát mondjuk az izzasztó típusú gyógynövények tudnak a legtöbbet a lázas problémákon segíteni, mert ezt a hőt az beragad, hiszen ilyenkor a bőrpórusok bezárnak, és az izzasztó típusú, az izzasztó hatású gyógynövények megnyitják ezeket a pórusokat. Tehát azt a beragadt hőt kiengedik, de mégsem nyomják el a lázat. Tehát ott lesz, csak nekünk kicsit lazább lesz a történet. Ez mondjuk csak egy nagyon egyszerű uh-huh. példa volt, de hát a lényeg, hogy azért utána kell járni. Tudni kell, hogy mit csinál az ember, és akkor ki tudja választani a megfelelő gyógynövényeket.
De az előbb mondtál egy ilyet, hogy nem megoldás pusztán az, hogy tudjuk, hogy melyik gyógynövény mire való.
Ezt most konkrétan úgy értettem, hogy párosítok egy gyógynövényt egy tünettel. Tehát, hogy ez a gyógynövény, mondjuk a kamilla depresszióra jó. Vagy az Orbáncfű depresszióra jó, a nem tudom, fűszfakéreg fejfájásra jó. Tehát ez egy nagyon rossz szemlélet, mert ugye megint csak viszont mit kell, hogy milyen típusú a fejfájás, milyen típusú uh-huh. a fájdalom. Alapvetően milyen az embernek ugye beszéltük, az alkata. Tehát ha valakinek nagyon száraz az alkata, és egy gyulladást szeretnénk éppen csillapítani, vagy enyhíteni. Aztán annak a gyulladásnak a kiváltó okát szeretnénk kezdeni, tehát hogy miért van gyulladás azokban a szövetekben, mert gyulladás vagy gyulladásszerű tünetek sok minden miatt jelentkezhetnek. Lehet azért, mert túl száraz egy szövet, lehet ez, mert túl nedves, és felgyülemlenek benne a dolgok, ugye túl száraz, akkor megint csak a száraz fa is könnyebben ég, mint uh-huh. egy nedves fa. Tehát akkor meg épp azért, mert könnyen alakulnak
ezek. De boncolás nélkül ezt dolgok. Hogy lehet kitalálni, hogy valaki száraz vagy nedves
típus? Hogy ezeknek azért vannak, megint csak azt mondom, hogy nem tankönyvi, hanem tapasztalat útján szerzett több ezer éves leírásait, tehát több ezer éve uh-huh. már ezeket megfigyelték, amikor még ugye nem volt modern technológia, megfigyelték, amikor ezt a kategóriarendszert kialakították, akkor megfigyelték, hogy mi jellemző egy ilyen személyre, mi jellemző egy olyan személyre, konkrét tünetek, hogy mondjuk mikor egy szövet kiszáradt, akkor milyen. Ugye ezek a szöveti állapotok, ha picit belementünk, például Úgy szoktuk, tehát a két szóval szoktuk jellemezni, vagy a legtöbb irodalomban két szóval írják, van ugye mondjuk a meleg, izgatott szöveti állapot, vagy mondjuk a hideg, elnyomott, vagy depresszív szöveti állapot, akkor ugye a második szó az is nagyon sokat elárul, tehát mondjuk egy meleg, izgatott szövet, azt úgy kérdezem, hogy egy izgatott ember, tehát izeg, mozog, izgálga, nem tud leállni, fontos a mozgásban van, ugye fel van teljesen pörögve, na ilyen egy meleg szöveti állapotban lévő szövet, tehát túlműködik, ugye ezt mondják, úgyhogy túlműködik, ilyenkor ugye az anyagcseré sokkal gyorsabb, ez miatt sokkal hamarabb felhasználja az energiát, ugye ez odáig vezethet végül, teljesen kimerül, feldolgozza saját magát, az oxidatív stressz is ilyenkor sokkal erősebb, ugye ezekre például hűsítő energetikai gyógynövényeket használunk, vagy azt érdemes. Aztán a hideg elnyomott, a depresszió, az a pont az ellentetje, mert ugye milyen depressziós ember,